Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonvonalban itt van velünk Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Merre felé indult a kereskedés, milyen hangulatban zajlik most?
Egyelőre minimális gyengülés látszik a budapesti értéktőzsdén, a BUX Index 0,1%-os lecsorgással kezdte a hetet. A vezető papírok fele más teljesítményt mutatnak, elsősorban az OTP 0,5%-os gyengülése húzza vissza az indexet, 33.940 forintba kerülnek a bank papírjai, a Richter 0,5%-kal 9.615 forintra gyengült. A másik két blue chip viszont erősödni tudott, a MOL 0,7%-os pluszban van 2970 forinton, a Magyar Telekom pedig 1750 forintba kerül, ez 0,3%-kal magasabb a pénteki záró árfolyamánál.
Tartogathat izgalmakat a mai nap? Jönnek fontosabb hírek?
Igazán fontos hírekre, ez a makroadatokra ma nem, de a hét további részében azért számíthatunk. Ma inkább az elsősorban az államháztartás elsődleges, előzetes egyenlege az, ami tartogathat esetleg izgalmakat. Ugye délelőtt publikálja majd a Nemzetgazdasági Minisztérium a novemberi egyenleget. Ez az, ami érdekes lehet. A nemzetközi piacon sem jönnek igazán fontos hírek. Egy német ipari termelési adat jelent meg reggel, ami a vártnál jobban alakult. Ez lehet, ami a befektetők fantáziáját mozgathatja. Aztán a hét további részében érkeznek majd fontos adatok. Magyar szempontból a holnapi inflációs adat az, ami fontos lehet, vagy a legérdekesebb lehet.
Forint hogyan indítja a hetet?
A forint kora reggeli órákban erősödni próbált az euróval szemben, aztán az elmúlt percekben, vagy az elmúlt egy órában el is bukta ezt az erősödését, így most nagyjából ugyanott jár, ahol péntek este 382 forint 14 fillért kell adni egy euróért. Ugye pénteken késő este jelent meg a Fitch értékelése Magyarországról, a hitelminősítő stabilról negatívra rontotta a magyar adósosztályzat kilátását, tehát emiatt inkább a forint gyengülésére lehetett számítani. Talán meglepő volt akkor a reggeli reakció, hogy a forint erősödni tudott, de most úgy tűnik, hogy azért ezt korrigálta is a magyar devizsa.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Immár harmadik éve tart a hazai ipar lejtmenete, az őszi hónapokban azonban mérséklődött a csökkenés üteme. Októberben például az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nőtt a kibocsátás, mondta a Központi Statisztikai Hivatal adatait elemezve az Erste Bank elemzője. Nagy Jánossal Sipos Ildikó beszélt.
Első körben a havi változást emelném ki, ami emelkedni tudott szeptember után 0,5%-kal. A 9. havi mértékről. Ez a kiinduló pont, én azt gondolom mindig az elemzőknek, hogy havi alapon szezonálisan igazítva milyen történet olvasható ki, és ilyen szempontból pozitív, hogy ismét tudott nőni az ipari termelés most két hónapban egymás után. Kicsit jobb lett, mint azt a magas frekvenciás adatok jelezték előre nekünk.
Hogyha éves összehasonlításba nézzük, akkor hogyan alakult az ipari termelés volumene?
Éves összehasonlításban továbbra is a negatív tartományban vagyunk, hogy az egész év is már nagyon nehezen tudna ebből kimozdulni, ebből a negatív tartományból, úgyhogy vélhetően a harmadik olyan teljes esztendőt fogjuk zárni hamarosan, ahol negatív az ipari termelésnek a változása az előző évhez képest.
Ez azt jelenti, hogy folyamatos lejtmenetben van a hazai ipari termelés?
Igen, gyakorlatilag 2022 közepétől gyakorlatilag egy ilyen lassú, trendszerű csökkenés figyelhető meg, aminek talán most kezd lassulni az üteme, és ugye, ahogy a számok is jelzik, az éves számok is jelzik, azért szeptemberben volt már egy pozitív értékünk, most is már viszonylag azt lehet mondani, hogy nullához közeli negatív számok jönnek ki, legalábbis összehasonlítva mondjuk a tavalyi évvel például. Ebben szerepet játszhat a debreceni BMW gyárnak az október végi elindulása, amitől rövid távon azt gondolom, hogy várhatunk pozitív kihatást. Minden attól függ persze, hogy az eddig elmúlt időszakban is láttuk, hogy az európai konjunktúra mennyit képes felszívni az itt kiépülő kapacitásokból. Ugye például az akkumulátor gyárak tekintetében, hát már jó ideje várnánk azt, hogy a teljes kapacitás az segítse az ipari termelést, ugyanakkor keresleti okokból ez nem történik meg. Ez a nagy kérdés itt a BMW, illetve a többi jövőre termelésbe forduló kapacitásnál, hogy mennyire lesznek kihasználva.
Bármilyen előzetes adat a rendelkezésünkre áll ennek a megítélésére, tehát hogy ezek a kapacitások, hogyha beindulnak, akkor a keresleti oldalon mennyire találnak felvevő piacot? Tehát, hogy magyarul az európai és a német konjunktúra az mennyire fog megindulni erre? Bármilyen következtetést erre vonatkozóan le tudunk vonni?
Két dologra lehet hagyatkozni, és ezek vegyes képet mutatnak alapvetően. Az egyik a cégeknek a beszámolói, például a debreceni nagy akkumulátorgyár, a CATL vezetői a napokban jelezték, hogy le vannak kötve teljesen következő évre az eddig kiépítésre kerülő kapacitás, és majd a tavasszal kezdhetik meg a gyártást ténylegesen nagy volumenben Debrecenben. A BMW-nek az előregisztrációs számairól is kedvező sajtóinformációk láttak napvilágot. Ilyen szempontból ez pozitív. A német gazdaság, mint legnagyobb felvevő piacunk, a vonatkozó előrejelzések viszont fokozatosan csökkennek, és a nagy német fordulat, amit az új kormánytól vártak a német gazdasági szereplők, vártak a magyar gazdasági szereplők is, az nagyon úgy néz ki, hogy tovább tolódik.
Ugye a KSH egyelőre csak az előzetes adatot közölte, a részleteket jövő héten fogja majd közzétenni, de hogyha a rövid kommentárt nézzük, akkor ugyanaz a mintázat figyelhető-e meg most is, mint ami a korábbi hónapokban, tehát hogy a járműgyártás, a villamos berendezés gyártás, a két legnagyobb súlyú alágazat igen gyenge teljesítményt nyújt.
Az összkép az még továbbra is az, hogy inkább húzzák lefelé a teljesítményt, mint hogy felfelé húznák. Ez az, ami óvatosságra és hát némi szkepticizmusra ad okot itt elemzői oldalon.
Nagy Jánost, az Erste elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csak tavaly több mint 60 ezer terméket állítottak meg a vámhatáron a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Nemzeti Adó és Vámhivatal szakemberei. A beérkező importárukat idén is kiemelten ellenőrzik a szakemberek, mondta az Inforádiónak az NKFH kommunikációs vezetője. Egyben Norbertet Sipos Ildikó kérdezte.
A NKFH és a NAV egész évben ott van a vámhatáron, folyamatosan ellenőrzéseket végzünk, hogy a nem biztonságos, veszélyes termékeket kiszűrjük már a vámhatáron. Ezek a termékek elsősorban a harmadik országokból érkeznek, és nyilvánvaló a karácsonyi időszakban, ünnepi időszakot megelőzően, sőt már a Black Friday időszakban is jelentősen megnő az online, interneten rendelt termékek száma. Ezért nagyon fontos, hogy folyamatosan ott legyünk, és vizsgálatokat folytassunk mind az NKFH, mind a NAV együttesen, annak érdekében, hogy a magyar fogyasztókhoz és egyéb iránt az uniós fogyasztókhoz se jussanak el ezek a veszélyes termékek.
Tud mondani példát is, hogy a korábbi ellenőrző akciók során milyen veszélyes termékek akadtak fenn a Nemzeti Adó és Vámhivatal és a Fogyasztóvédelmi Hatóság közös ellenőrzési akciói során?
A leggyakrabban tapasztalt veszélyes termékek a játékok, elektronikai cikkek, illetőleg a kozmetikumok. Csak a tavalyi évben 60 ezer terméket kellett megállítanunk a vámon, amelyek veszélyesnek bizonyultak, és többek között 3 ezer plusz mackót és plusz nyuszit is meg kellett semmisíteni, mert olyan veszélyekkel és nem biztonságos hozzátevőkkel és összetevőkkel rendelkeztek, amelyek, hogyha eljutnak a gyermekekhez, és ha az adott gomb meg is hozzávalók leszakadtak volna, akkor az súlyos kockázatot, fulladás veszélyt okozhatott volna. És ezért folyamatosan vizsgálnunk kell ezeket. A központban tehát a játékok, kozmetikumok és elsősorban az elektronikai műszaki cikkek vannak, amelyekben gyakorta tapasztalunk nem biztonságos, veszélyes részeket.
Hogyan végzik ezeket az ellenőrzéseket? Szúrópróbaszerűen az áru csomagoltan érkezik? Mi az, ami fölhívja a figyelmet arra, hogy esetleg veszélyes lehet?
Ezek az ellenőrzések, amellett, hogy szúrópróbaszerűek, meghatározott kockázati profil alapján történnek a folytatásra, mind szemrevételezéssel, mind akkreditált laboratóriumi vizsgálatokon keresztül folytatjuk ezeket az ellenőrzéseket. Az NKFH két akkreditált laboratóriummal rendelkezik, ez az élelmiszer és vegyipari, illetőleg a műszaki és villamos laboratórium, és ezek is folyamatosan egész évben vizsgálják nem csak a már kereskedelmi forgalomban lévő termékek biztonságosságát laboratóriumi szempontból, hanem a vámhatáron érkező termékeket egyaránt.
Meddig tart ez az ellenőrző akció?
Az ellenőrzések folyamatosak, tehát mondhatom, hogy január 1-től december 31-ig ott vagyunk, hiszen pontosan az a célunk, hogy a fogyasztók, a családok, a magyar családok biztonságban legyenek egész évben.
Edman Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kommunikációs vezetőjét hallották. 2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása valamivel meghaladta 4,4 milliárd forintot, ami 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál. Az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzője azt mondta, bár az agrárágazat alig 3-4%-kal járul hozzá a hazai gazdaság teljesítményéhez, a klimatikus viszonyok változása miatt a mezőgazdaság teljesítménye az elmúlt években mindig lehúzta a magyar növekedést. Héja Csabát, Sipos Ildikó kérdezte.
A mezőgazdasági kibocsátás 2025-ben, hogyha forintálisan nézem, akkor meghaladta 4400 milliárd forintot, ami 6%-kal magasabb az előző évinél, de ez a mutató, ez ár és mennyiségnek a szorzata, és elég vegyes a kép azért az ágazatnak a teljesítményében. Ugye emlékszünk rá, és tudjuk, olvastuk, hallottuk, hogy 2025 nyara az megint csak egy kifejezetten aszályos év volt, viszont a csapadék eloszlás, egyébként őszivetési növényeknek beszélünk nagyon fontos gabonák, például a búzában, az nem okozott visszaesést. Tehát arról beszélünk, hogy például a búza termésünk az 2025-ben az előző évhez képest 10%-kal nőtt. Igen ám, csak ennek ellenére a kukorica termésünk, ott bizony 30%-os visszaesésről beszélünk mennyiségében. Az olajos növényeknél is volt egy 5-8% visszaesés, de az viszonylag nem számottevő. Viszont ennek ellenére a 25-ös árak, a 24-es áraknál ilyen nagyságrendileg 10-15%-kal magasabbak voltak. És ennek a kettőnek az eredőjéből jön ki az, hogy a mezőgazdaság teljesítménye és kibocsátása az valójában nőtt, volumenében viszont van visszaesés. Ami örvendetes hír egyébként, ha a növénytermesztés rátérünk az állattenyésztés, hogy az állattenyésztési ágazatok esetében ellenére a rengeteg kihívásnak, emlékszünk a ragadós száj és körönfájásra, a madárinfluenza járványoknak, az állattenyésztési ágazat, tehát itt értsük az élő állat előállítást és az állati terméket, tej, tojás előállítást, ezek az ágazatok mind volumenében és mind árban is tudtak növekedni az előző évhez képest. Összességében ezen tényezők miatt mondhatjuk azt, hogy nőtt a mezőgazdaságnak a kibocsátása. Tehát bizonyos kultúrákban, fontos kultúrákban mennyiségben nagyon nagy visszaesés volt, de az állattenyésztésnek és állati termék előállításnak a növekedése ezt kompenzálta.
Ugye szokták mondani elemzők azt, hogy az idei nem túl erős gazdasági növekedéshez hozzájárult a mezőgazdaság vártnál gyengébb teljesítménye. Mindezeket az említett adatok függvényében hogyan kell értelmezni, mekkora súlyt képvisel a mezőgazdaság a teljes hazai gazdaságban?
A mezőgazdaság az a GDP-ben elfoglalt súlya alapján egy kicsi ágazat nagy változékonysággal. Tehát a GDP-ben elfoglalt súlya évjárattól függően ilyen 3-5% között szór, de inkább lefelé, tehát inkább a 3% felé tendál. Na de hogy ez hogy is áll össze? Tehát amikor a GDP-ben elfoglalt súlyáról és ahhoz való hozzájárulását vizsgáljuk a mezőgazdaságnak, akkor elsősorban a mezőgazdasági termelésnek a volumenére, tehát ilyen kvázi mennyiségi teljesítményére vagyunk kíváncsiak mondjuk változatlan áron. És hát bizony, amikor mondjuk a kukorica termésnek a 30%-a kiesik, ez most 25-ös évről beszélek, vagy mondjuk a gyümölcs termesztésünk lefeleződik, az egy változatlan áras vizsgálatnál 10-20%-os visszaeséseket fog mutatni, és akkor ez a 10-20%-os visszaesés a teljes nemzetgazdasági GDP teljesítményben egy 3-4%-os ágazattól az ilyen 0,5-1%-os visszaeséseket mozgat mind a kettő irányba. Tehát megismétlem, kicsi ágazat, nagy változékonysága, tehát ő nem fog sok százalékot ehhez hozzáadni. 0,5-1% közötti teljesítményt szokott elvenni és hozzáadni a teljes GDP-hez. Nagyon nagy a változékonysága. Ezért a 2020-as években ez a klíma és az időjárási kockázat az, ami rendkívüli mértékben megemelkedett a mezőgazdaságban. Tehát valahol az ipari termelésnek mondjuk a gyengébb teljesítménye, az iparnak, a beruházásoknak az elmaradása, az most egybeesik azzal, hogy a mezőgazdaságban az időjárás nagyon nagy mértékben mozgatja ugye egy évről másikra ezt a volumen teljesítményt, mennyiségi teljesítményt.
Héja Csabát, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának szenior elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Mihály László szerint katasztrofális volt az idei gyümölcstermés, így a beszerzésben és az árban is nagyon nehéz volt a főzdék helyzete. Komoly összefogásra lenne szüksége a szektornak, erről beszélt az Inforádiónak a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke, miután pénteken tartották a Pálinka napi szakmai konferenciát a MATE budai kampuszán. Kalapos Mihály mondja a további részleteket.
A tavaszi fagyok komoly kárt tettek a gyümölcsösökben, majd az aszály még betetőzte, így a minőség sem minden esetben volt kiváló, mondta az Inforádiónak a Pálinka Nemzeti Tanács elnöke.
Az idei évben azért elég nehézkes volt mind beszerzés, mind az ár szempontjából a főzdéknek a helyzete. A kereslet az, ami egy picit megint visszaesőben van az előző évhez képest, tehát a kitárolási adatokból azt látjuk, hogy az idei évben megint körülbelül egy 10%-os visszaesés van forgalomban. Ez visszavezethető arra, hogy kevesebb alkoholt fogyasztanak. A fiatal generáció az inkább a long drinkek felé fordult a töményszeszes italoktól. Természetesen mi azt valljuk, hogy mértékkel kell fogyasztani a pálinkát, de minőségi italt fogyasztanak mindenképpen.
Mihály László arról is beszélt, hogy a gabona alapú alkoholok előállítása sokkal olcsóbb.
Minőségben én azt gondolom, hogy egy jó gyümölcspálinka az bőven vetekszik egy gabona alapú termékkel, sőt, az szinte azonnal fogyasztható, és nem kell hosszasan érlelni ahhoz, hogy kiváló termék legyen belőle. Teljes magyarországi forgalomnak 3%-a kerül körülbelül külföldre, tehát ezen mindenképpen javítanunk kell. Viszont ami az előnye a pálinkának, a sokszínűsége, az külföldön pont a hátránya, mert ugye ott egy viszkit levesznek a polcról, egy cégnek a viszkét az mindig ugyanolyan, nálunk az évjáratok is különbözőek, rengeteg féle gyümölcsből készítünk, azon belül lehet még esetleg ágyazni vagy érlelni, nem mindegy, hogy kisüsti technológiával vagy tornyossal készül.
Mihály László szerint a körforgásos visszaváltó rendszer bevezetése tavaly okozott nagy kihívást.
Megint volt egy komolyabb emelés az EPRD-ban, meg a DRSD-ban is, úgyhogy azt hiszem, hogy anyagilag azért ez is megterhelő, főleg a kisebb főzdék számára, természetesen a nagyoknál is, de az EPRD pont a kisebbeknél van meg, aki mondjuk 5000 palack alatti mennyiséget hoz forgalomba, ő neki nem kellett a DRS-be beregisztrálni, viszont a DRS-ben az üvegára kevésbé emelkedett, mint az EPR-ben, tehát ezáltal pont a kicsik kaptak nagyobb terhet újból.
A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke szerint a szektorban komoly összefogásra lenne szükség, a külföldi piacok felé pedig egy, maximum két gyümölcsfajtával kellene nyitni.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az üzleti reggeli végén körbe pillantunk még egyszer röviden a piacokon, a telefonvonalban ismét itt van velünk Beke Károly, a portfólió munkatársa. Köszöntelek újra, szervusz, változott-e a helyzet a budapesti börzén, illetve a forint piacán az elmúlt percekben?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. A részvénypiacon továbbra is mérsékelten negatív a hangulat, most éppen 0,2%-os mínuszban van a Bux Index a pénteki záráshoz képest. És a vezető papírok is inkább felemás teljesítményt mutatnak. Az OTP és a Richter húzza le az indexet, mindkét blue chip 0,4%-kal került lejjebb. Az OTP így most 33.950 forintba kerül, a Richter pedig 9.585 forinton áll. Eközben a MOL és a Magyar Telekom egyaránt 0,1%-kal erősödtek. Az olajcég papírjai 2954 forinton, a távközlési részvények pedig 1746 forinton állnak. A forint piacán nem történt változás, az elmúlt percekben a magyar deviza stagnál, 382 forint 20 fillérnél jár az euróval szemben, akár csak péntek este.
Beke Károly portfólió, köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.